a héten szembe jött egy felfedezés, amit megosztanék veletek. Igazából amikor meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy na azért ennek én utána nézek. És hát sajnos annak volt igaza, nem sajnos, szóval a tény, hogy annak volt igaza, aki mondta. Amikor Mózes elrendelte a páska bárányt, megölését, azt a, hogy mondjam, hozzá kapcsolódó szertartás, első nap ki kell választani, 15. 14. napon ott van, 15. napon megölni, tűzön megsütni, nem főzni, és így tovább, csontját nem megtörni, stb. A Biblia fordítások azt mondják, hogy este felé, kora este, akkor kell megölni az áldozati bárányt. A tesó, akinek a prédikációját hallgattam, ő pedig azt mondta, hogy ott az van írva, hogy két este között kell megölni. Hát mondom, ez így jól hangzik, na nézzük csak azt a laptopot, mert ugye azon van az okosság, és tényleg az van, hogy este és kettő között. Egyszer volt két este, egy nap. A keresztre feszítéskor. És a két sötét között mondta Jézus azt, hogy elvégeztetett és kibocsájtotta a szellemét. Az első páska elrendelésénél, nem tudom, hogy Mózesnek volt-e fogalma róla, csak, hogy mondjam, precíz szolga volt, és azt mondta, ahogy kapta. Értette, nem tudom. Szóval a két este között kell megölni az áldozati bárányt, és Jézus a kettő között a természet rendjétől eltérő sötétedés és a természetes sötétedés között mondta azt, hogy elvégeztetett és kibocsájtotta a szellemét. Hát ez egy étpalatka volt a mai napra. Igazából majdnem megmoccantam az úrvacsorát követő első ének előtt, hogy akkor elmondom, mert hát akár oda is illett volna. Az az igazság, hogy jó sok igeverset hoztam mára. Valószínű nem is fogok szó szerint felolvasni az összeset, csak megemlítem. Amit ellenben mindenképp el akarok olvasni, méghozzá az első egyszerű fordításból, csak azért, mert egy picit könnyebben érthető magyarul az egyszerű fordításban a Kolossi 3.17-et. Ez egy jól ismert igevers, a Károli fordításból biztosan mindenkinek ugrana a füle, hogy mi is, vagy mit is mond ez az igevers. Szóval Kolossi 3.17 az egyszerű fordításban. Akármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és általa adjatok szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. Hát ezt úgy minden hívő ember tudja, persze. Hát nem biztos, hogy kertcsöprés közben éppen eszembe jut, hogy ezt most a Jézus nevében kéne tennem, de azért úgy tudom ezt az igeverset. És ma igazából ezzel az egy fogalomról akarnék egy kicsit beszélni, hogy a Jézus nevében. Hogy messze nem jutunk ma a végére, abban teljesen biztos vagyok, sőt, elárulom bensőben, úgy érzem, hogy még az örökké valóságban is tanulni fogom, hogy mit jelent az, hogy a Jézus nevében. Ellenben ma nagyon messzire akarnék kezdeni, majdnem olybá fog tűnni, mintha nem is ige hirdetéshez tartozna a dolog. Inkább állampolgári ismeretek téma körébe, de azért még az elején ne kövezzetek meg, majd a végén elég lesz. Szóval, egy ország úgy működik, hogy a megfelelő hierarchiának meg kell benne lenni, hogy működni tudjon, és ez igaz a jogszabályokra is, és a jogszabályok hierarchiájában az alaptörvény van legfelül, amit 2011. december 31-ig alkotmánynak hívtak, és csak félhangosan szeretném mondani, hogy a vármegyék közepette az alkotmány lehet, hogy jobban is hangozna, mint alaptörvény, de ez nem az én feladatom. Szóval alaptörvény. Aztán biztos, hogy szembe jött már az a kifejezés mindenkinek, hogy sarkalatos törvények. Hát ez a magyar viszonyok között egy érdekes dolog, mert kitalálva úgy volt, hogy legalább kétharmados többség legyen. Na most ugye Magyarország speciális, mert egy párt kezében van kétharmad, tehát na, de ne feszegessük. De. És utána jönnek a törvények. Ugye, tehát ez a három nagy szint. Ami nagyon izgalmas, hogy kizárólag az országgyűlés hozhat törvényt. Korábban az úgynevezett átkosban ez nem így működött, most kizárólag az országgyűlés hozhat törvényt. Ugyanis van mellette még egy alkotmánybíróság, aki megvizsgálja ezeket a törvényeket, hogy az alaptörvénnyel nem lóg ki, vagy nincs ellentétes, vagy stb. Nem érdekes. Szóval kizárólag az országgyűlés hozhat törvényt. Ennyi lett volna az állampolgári ismeretek, jó? Zsúf valamikor aránylag hosszú ideig a Vám és Pénzügyőrség nyomozó hivatalánál dolgozott, ami ugye egy fegyveres testület, és ott úgy könnyedén elhangzott, könnyedén, buta kifejezés. Szóval rendszeres ebben elhangzott az, hogy a törvény nevében tessék megállni. Hát persze, akire vonatkozott, általában ezt nem hallotta meg, de szóval a törvény nem csak egy papírra leírt és kihirdetett rendelet, ami manapság ugye úgy megy, hogy fölteszik az internetre, és 10 perc múlva hatályos is. Ezt hívják kihirdetésnek, de hát senki nem hirdet semmit, csak nyomnak néhány gombot. De hogy az országgyűlésnek van ugye joga törvényt hozni, és a kényszerítő hatalom is valahol ott van a kezében. Nem csak, hogy meghozza a törvényt, hanem van hozzá hatalma, hogy ezt be is tartassa. Magyarul fejre kopítsa azt, aki nem hajlandó megállni, amikor azt hallotta, hogy a törvény nevében tessék megállni. Pedig a törvény nevében való működés nagyon izgalmasan tud működni. Ha most egy utcai példát veszek, jön egy 40 tonnás kamion megrakva, és a rendőrnek nem is kell azt mondani, hogy a törvény nevében, csak megfelelő öltözetben van, és így tovább föltartja a kezét, és egy értelmes sofőr megáll. Ugye ne a kivételekkel foglalkozzunk. De utána számoltam, ha a rendőrnek ezt fizikai erővel kellene megállítani ezt a kamiont, ez 555,6 tonna lenne. Tehát akkor kellene kifejteni, ami 555,6 tonna 1 méter magasságba való felemelését jelenti. Na most ez így kizárt. Mert hogy ekkora a mozgási sebesség egy 60 km-re haladó 40 tonnás tömegnek. Mégis normális sofőr esetén ez a tömeg megáll. Most ez volt eddig a köztársaság része. A korábbi időkben a királyságban még jobban központosított volt a dolog, mert a király volt a minden. Ő hozta a törvényeket, ő volt a hadseregparancsnok, és így tovább, és így tovább. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindent ő csinált, mert ugye ezeket a jogköröket tovább lehet adni. De ott egy családi vonás volt az, hogy hozhatsz-e ilyet. Biztos emlékeztek rá, a törvény és a kegyelem bemutatásánál a Galata levélbe, a negyedik rész első-második versében beszél Pál arról, hogy amíg az örökös kiskorú, nem különbözik a szolgától, kiskorúként is mindennek az ura, csak akkor még nem tud élni ezzel. Hanem az apa által megszabott ideig gyávok tanítók felett van. Tehát, van egy nevelési folyamata hercegnél, még nem király, még csak várományosa, ami tart egy ideig, és utána megfordul a kocka, és a nevelő, amelyik eddig utasította a tanoncát, innentől kezdve engedelmeskedik a volt tanoncának. Ehhez a gyereknek igazából nem kell semmit tenni, elég, hogy beleszületett a családba. Jó helyre született, ennyi. Tehát a királyságnál a törvény, a törvényhozás és a joggyakorlás, a törvény betartatása egy kézben van. Megint mondom, hogy természetesen ez továbbadható. Akkor végre kerüljünk el bibliai mezőkre is. János 1.12-13. Nagyon jól ismert igeversek. 11. János evangélium első rész 12-13. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevéből, akik nem vérből, sem test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Magyarul, amikor megtértél, akkor beleszülettél Isten családjába. A mennyországról királyságként beszélünk, központosított, egykézben lévő hatalomról, nem köztársaságról, ahogy nálunk működik. Jó, van egy-két helyen még a világban királyság, az se egészen így működik már. Tehát beleszülettél. Magyarul a tekintélyed megvan. A kérdés az, hogy tudsz-e már vele élni, vagy sem. Tehát, hogy nevelkedési folyamatban vagy még, vagy pedig teljes joggal használhatod. Mert ugye azt hozzá kell mondani, hogy oké, hogy a rendőrnek van jogosítványa arra, hogy megállítson egy kamiont, amikor szabályszerűen él azzal, amit kapott. Egészséges esetben illik a saját hasznára használni mindezt. Nevezetesen arra gondolok, hogy megállítom a kamiont és elviszem a rakományt. Szóval erre nem használjuk. Királyfiakként, Isten gyermekeiként beleszülettünk abba a családba, hogy Jézus nevét jog szerint használjuk. Na de, ha a farmerba és szakadt pólóba áll a rendőr az út mellett és integet a kamionnak, akkor csak integessen. Senki nem fogja komolyan venni. Ugye? Kell hozzá az a ruházat, amelyik mutatja azt, hogy egy magasabb rendű tekintély áll mögötte. És így tudjuk jogszerűen használni. A hívő embernél ez egy nagyon egyszerű dolog, mondom én. Róma 8.14, mert ugye az a kiindulási alap, hogy beleszülettünk Krisztus családjába, elkezdtünk növekedni, és ott tartunk-e, hogy tudjuk teljesen jogosan használni azt a tekintélyt, amit kaptunk. Akik pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Kész. Ha a Szent Szellem vezet téged, akkor jogszerűen fogod használni. Krisztus örökös társai vagyunk, ha vele együtt szenvedtünk, vele együtt megdicsőjünk, mondjuk a 17. vers. Még egyszer. Tehát a királyi család minden tagjára vonatkozik a tekintély, megvan ez a tekintélye, egyszerűen azért, hogy beleszületett. Most az, hogy 2 éves szakálla van, vagy frissen faragott képe van éppen, mert több sebből vérzik az arca, mindegy, és bármit sorolhatnék, beleszülettél ebbe a családba, tehát a jogod megvan hozzá. Egy csomó keserűség és rossz tapasztalat abból van, hogy megpróbáltak emberek visszaélni ezzel a jogukkal. Főleg, amikor proféciákról volt szó. Úgy tettek, mintha, de igazából a saját hasznukra akarták használni azt a tekintélyt. Ebből voltak sebek, de oké. Szóval, királyi gyermekként megvan a jogod arra, hogy nincs a kamionnak és álljon meg. Mert hogy szükséged van rá. Ugyanis, amikor azt mondja az orvosi diagnosztika azt a nagyon szépen hangzó rövid 3 betűt, hát az úgy csap fejbe, mint egy kamion az 555 tonnájával. És ott állsz vele szembe, és azt látod, hogy és nem az én kezemben van az irányítás. Más ül a volán mögött, és vajon meg fog-e állni? És akkor érdekes, hogy megfelelő a karmozdulatom, és megfelelő ruházatba vagyok-e. És ha úgy gondolod, hogy te kicsi vagy, senki vagy, és nem biztos, hogy Isten egyáltalán szóba áll veled, vagy meghallgat, akkor bajban vagy, akkor nem jól használod a tekintélyedet. Mert hogy beleszülettél Krisztus családjába, ott vagy családtag, olyan nincs, hogy a családban az a mennyei apuka ne foglalkozna egyik gyermekével. Azt felejtsd el. Még ha fizikai családokban előfordult is, akkor sem. Szóval akkor húzd fel végre az egyenruhádat, és tarts megállt ezeknek a kamionoknak, amik el akarnak sodorni téged az élet folyamán. Vagy lehet, hogy rajtunk van a ruha, csak nem tudjuk. És úgy teszünk, mintha nem lenne rajtunk. Nekem az a véleményem, hogy az utóbbi. Róma 5.1. Nagyon jól ismert igevers. Ugye a római levél egy szenzációsan jó levél, amit Pál apostol a hit alapelveit összerakja. Római levél 5.1. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van, ami Urunk Jézus Krisztus által. A Róma 8.1. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Magyarul, ez a két igevers azt mondja, hogy mindegy, hogy mit sug az ördög a füledbe, nincs igaza. Nem igaz, hogy a bűneid mennek elől, akármennyi volt. Nem igaz, hogy Isten nem figyel oda rád, mert megigazított Krisztus által. A zsidók 19-ben ezt lényegesen hosszabban leírja a zsidó levél szerzője. A 17. vers a zsidók 9.17-ben pedig még arra is mondja, hogy a végrendelet csak halál esetén érvényes, és ameddig él a végrendelkező, addig nem lép életbe. Az új szövetségnél Jézus meghalt a Golgotai kereszten a két este között, ahogy hallottuk. De hát él a végrendelet. Megigazított vagy. Benne vagy ebbe a családba. Ha már tiszta vagy, akkor már a ruhád is az, ugye? Ha nem lennél ebbe biztos, akkor elolvassuk a jelenések 19-ből a 7. és 8. verset. Jelenések 19:7-8. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült a mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. De van egy izgalmas hírem a számotokra. Oda át nem sok cselekedetre lesz szükséged. Itt pedig tiszta fehér gyolcsba teheted a cselekedeteket. Szóval még egyszer végignézzük. Beleszülettünk a családba, megigazítottunk, megkaptuk a ruhánkat, mert Efézus 1.10, ezt azért még hozzá kell olvasni, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztus egybefogva ad mindeneket, azt is a mennybe, és azt is, ami a földön van. Ezért szokták egyszerűen azt mondani a prédikátorok, hogy a mennyországnak vagy az örökké valóságnak a fizikai oldalán vagyunk pillanatnyilag, és majd következik a megdicsőítésben a szellemi oldala, de hogy ugyanazt az életet éled már, mert a szellemet soha nem fog meghalni. Mert az halottként született, megtérésedkor egyszer feltámadt, és innentől kezdve feltámadt szellemed van. Tehát, még egyszer végignézzük, beleszülettünk a családba, meg vagyunk tisztítva, van ruhánk, akkor használhatjuk azt a jó, amit ez jelent. 2 Korintus 8 és a 9. verse, tehát 2 Korintus 8. rész 9. verse, megismertétek-e Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ez a Biblia vers a cseréről beszél, ami a Golgotai kereszten ment. amikor Jézus mindent magára vett, ami az enyém volt, és mindent letett, ami az övé volt, azért, hogy én magamra vehessem. Ez valami szédületes. És a Filippiből olvasok még egy néhány igeverset, a Filippi 2, 5-től kezdve egészen a 11-ig. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megörösítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyéjeki, földéjeki, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amit ma délelőtt eddig mondtam, annak egyetlen egy üzenete van. Használhatod Jézus nevét, de úgy használd, hogy tudatába vagy a mögötte lévő tekintélynek. Mert ha csak úgy hozzáfűzöm, mert ezt szokás, akkor igazából nem tudok jobbat mondani, fölöslegesen veszem fel Isten nevét. Gondold komolyan, amikor azt mondod, hogy a Jézus nevében. De használd ezt a nevet, mert minden a tiéd, minden jog a tiéd, hogy használhasd. Mindent odaadott Isten, mert kicserélt mindent a Golgotai kereszten. És tudod, ő mindig komolyan gondolja, amit csinál, vagy amit mond. Nincs olyan, hogy majd meglátjuk, ha bejön jó, ha nem, akkor majd módosítjuk rajta. Szóval, amikor odaadta Jézus azt, hogy használhatod az ő nevét, mert beleszülettél a családba, megigazított, megtisztított, felöltöztetett, és rád bízta azt a nevet, amely névre mindennek meg kell hajolnia, akkor érj ezzel a lehetőséggel, de jogilag kifejezve rendeltetésszerűen használd. Tehát ne fölöslegesen, mert a szavaknak nagyon nagy hatása van. Hozzátartozik ez a királysághoz. Egy királyi udvarban a király családjának tagjai ők voltak a legszorgalmasabb dolgozók. Arra volt egy szolgasereg. Ha a király akar valamit, vagy a király fia, és tudja azt, hogy az ő vágya megegyezik azzal, amit az apa engedni fog, akkor szól, és meg lesz. Nem kell neki elmenni könyörögni, 3 pecsétes engedélyt kapni, hanem kimondja. És a szolgák pedig meghallják, és megteszik. Nagyon fontos, hogy hogyan használod a nyelvedet. Jézus neve annyira csodálatos. Az apostolok cselekedete 4.14-ben az üdvösségre vonatkoztatva azt olvassuk, hogy nincs senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban, az ő neve az egyetlen a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak. Minden tér meghajol, az egyetlen lehetőség, hogy udvar, hatalmas tekintély van ebben a névben. Döbbenetesen nagy, olyan, amelynek igazából nem mer ellen állni az ördög. A névnek nem. Rafináltabb ennél, mert az a célja, hogy téged tántorítson el attól, hogy használd ezt a nevet. Hogy komolyan használd ezt a nevet. Ismerve a mögötte lévő tekintélyt. Az, hogy a szavak mennyire fontosak Isten királyságában, igazából csak megemlítés szintén, Róma 10:10, szívvel hiszünk, hogy megigazoljunk, szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, példabeszédek, amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. Ezt meg kéne itt állni, és nagyon megrágni ezt az ige verset. Szóval, amit mondasz, abból lakik jól a tested. Azt mondom, hogy beteg vagyok, vagy azt mondom, hogy gyógyult vagyok. A tested erre fog beállni, figyeld meg. Mi mondtam, a Biblia. Nekem ehhez ennyi logikám nincsen. Jézus azt mondja a Máté 5.37-be, ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami túlmegy ezen, az a gonosztól van. Egy nagyon humoros történetet hallottam az egyik tesótól, aki erről a témáról is beszélt. Azt mondta, hogy megígérte a kutyájának, hogy leviszi még sétáltatni, de elfelejtette. Este 11:30-kor jutott eszébe. Megállt. Fökett, fölöltözött, levitte a kutyát. De ha már ennyire elfelejtettem, de megígértem, akkor megtesszük. Szóval, amit kimondasz, azt gondolt komolyan. Ez az igevers pont erről beszéltem. Nem azt mondja, hogy ne beszélj, hanem azt mondja, hogy amit mondasz, ha azt mondod, hogy ez igen, akkor az tényleg igen legyen. Tényszerűen az legyen, ha nem, akkor nem legyen. Mert ha nem figyelsz oda a beszédre, és össze-vissza megengeded, hogy a szád egy kicsit gyorsabban forogjon, mint a gondolataid, és nem gondolod komolyan egy csomó dolgot, akkor a tested azt fogja mondani, hogy most azt mondta, hogy Jézus nevében, de most komolyan gondolta, vagy nem? És inkább nem csinál semmit. Te pedig ott állsz, és azt mondod, hogy hát pedig most Jézus nevében mondtam, és nem történt semmi. Mi tudjuk elrontani a dolgokat, sajnos az az igazság. Amit mindenható ránk bizott, az kristálytisztán látható és működőképes, de komolyan kell gondolnom. Még kell egy történetet mesélni, nem kapcsolódik szorosan ehhez, de nagyon izgalmas, legalábbis számomra az volt. Amikor Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, biztos emlékeztek rá, hogy hozott 5 különböző állatokat, a 4 lábúakat ketté hasította, a madarakat nem hasította ketté, és ugye a szövetségkötésnek az volt a rendje abban az időben, hogy a ketté hasított állat tetemek vagy állat részek között ott a vérrel összemocskolt földön át kellett menni mind a kettőnek, magyarul a két oldalt lévő helyet cserélt, amivel azt szimbolizálta, hogy innentől kezdve, ami az enyém volt, az a tiéd, ami a tiéd volt, az az enyém. De a ketté hasított állatok még egy dolgot jelentettek, nevezetesen azt, de ha kilépek ebből a szövetségből, akkor a másik félnek joga van ugyanazt tenni velem, mint ami az állatokkal történt. Tehát úgy kötöttek szövetséget, hogy komolyan gondolták, mert igazából élet-halál kérdés volt, hogy megszegem vagy sem. Egy kicsit már elfelejtette a mai gyakorlatunk ezt. De amikor Isten kiválasztja Ábrahámot, és azt mondja, hogy Ábrahám, szövetséget kötök veled, akkor pontosan tudja, hogy az ember nem képes maradéktalanul megtartani a szövetségét. Ha ilyen állapotba kötne szövetséget, akkor ketté kéne hasítani az embert. Na most tudjuk a Bibliából, ha a saját példánkra nem jutna eszünkbe, hogy azért nagyon könnyen tud más útra tévedni az ember. Szóval Izraelnek nem kellett túl sok idő, hogy aranyborjú legyen. Szóval ezért Isten egy hihetetlen megoldást választott. Azt olvassuk ott a Bibliába, hogy Ábrahám elaludt. Ugye? És amikor Ábrahám elaludt, akkor egy füstölgő kemence, mert nem tudtak mit mondani, meg egy tüzes fáklya volt, ami átment. Két személy, a mindenható Isten és a fiú. Később felhőoszlopnak hívták, nem tudjuk, hogy füst volt vagy felhő volt, de azt tanultuk, hogy felhő volt, és tűz. Tehát a két isteni személy köt szövetséget egymással az ember érdekébe, ez az ember pedig annyira részese az egésznek, hogy alszik. Majdnem kimarad az egészből, csak a végére gyorsan föleszvég, még le tudja írni, hogy mi történt. És ugyanez a szövetségkötés ismétlődik meg a Golgotai kereszten, ahol megint a két isteni személy szövetséget egymással, az ember megnézi, de nem dolgozik meg érte, hanem megkapja ajándékba. Azt, hogy én a mennybe jutok, azt nem kiérdemlem, azt megkapom ajándékba. És mindenkinek kínálja, mert hogy az a golgotai vér az egy olyan fizetség volt, olyan bőséges, hogy bőven jut mindenkinek. És hogy mennyire komolyan gondolja mindezt, amikor azt mondja Jézus, hogy majd elküldöm a vigasztalót hozzátok, és eljön, és meggyőzi velük bűn, igazság és ítélet tekintetében, bűn az, hogy nem ismernek engem. Nem az, hogy hány zsidót öltél meg. Ismered Jézust, vagy nem ismered? Ha megismered, ha végre megpillantod, beengeded, a szívedbe, nem csak a szemedbe. Meglátod az ő szentségét, tisztaságát, jóságát. Nem fog eszedbe jutni zsidókat gyilkolni. Meggyőződésem. És ennél apróbb dolgok sem. De ameddig nem ismerem meg, addig vagyok. Még egy néhány példát, hogy mi mindent lehet tenni az ő nevében, nem elfelejtve a kezdő igeversünket, hogy akármit tesztek, mindent az ő nevében cselekedjetek. Szóval tudunk jönni. Áldott, aki jön az Úr nevében. Tudunk bemeríteni. Merítsétek be őket az Atya, Fiú és a Szent Szellem nevében. Megtérni az ő nevében tudunk. Isten gyermekeivé válni a János egy, akik hisznek az ő nevében. Figyeljetek! Megszülettünk, újjászülettünk, és elolvasom, nem vérből, nem test, nem a férfiokában, hanem Istentől születtek. De hát minden született egyed hordoz magában öröklött tulajdonságokat. Az emberek azt szokták mondani, hogy általában a nagyszülők. Na de Istennek nincs nagyszülője. Csak egy valakitől tudtál örökölni, tőle. Ha szeretnéd tudni, hogy milyen vagy újjászületett emberként, akkor nézd meg, hogy milyen Isten. Ezeket a tulajdonságokat örökölted. Nem kevesebbet és kisebbet. Nincs következő generáció, hogy kimaradt ez az. Szóval nagyon jó igevers. Jézus nevében megmenekülünk az ítélettől. Higgyetek az ő nevében, mert Isten fia nevében életetek van. Megtisztulhatsz az ő nevében. Tanúskodhatsz az ő nevében. Hálaadás az ő nevében. Profétálhatsz az Úr nevében. Betegségeknek parancsolhatsz az ő nevében. A hited az ő nevében van. Az örök életnek az alapja az ő nevében van. Szóval, jogilag abban a helyzetben vagy újjászületett hívőként, hogy Jézus nevében csodákat tehess. A jog megvan hozzá, a felhatalmazás megvan, a szükséges ruházat megvan, a vezérlő, a Szent Szellem megvan, minden együtt van, hogy használd. De fölöslegesen ne használd, amikor komolyan gondolod. És működni fog. És erre szokták mondani a mesék végén, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Ez most nem mese volt, ha nem hiszed, járj utána. Nem tudom, hogy Itt már elhangzott az a történet, hogy volt egy tesónk, aki, hát hogy mondjam szépen, egyszerűen, világosan, szóval szkeptikus volt a profétálással kapcsolatban. De ugyanakkor kíváncsi is volt, mint hívő ember, hogy mégis. Úgyhogy egyszer fölfújta a képét, már elnézést a kifejezését, és elment Debrecenbe a nyári profétasuliba. És azt mondja, hogy ő azért ment oda, hogy hallgasson. Csak hát a profétasuli nem úgy működik, hanem hát egy darabig hallgatsz, aztán utána belelöknek, hogy na, akkor tessék csinálni. És azt mondja, hogy én döbbentem meg a legjobban, hogy tényleg működik. Azt mondja, oda mentem egy vadidegen emberhez, imádkoztam, érte, mondtam neki dolgokat, az meg könnyekre fakadt, hogy és tényleg működik. Szóval, Jézus nevében hatalmas erő van, minden tér meghajol, neked pedig minden jogod megvan, hogy ezt a nevet rendeltetésszerűen használd. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk meg.